Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mivel március elején ünnepeljük a Marosvásárhelyi Rádió születésnapját, két egykori munkatárssal emlékezünk a hőskorra, az itt zajló tevékenységre. 1958. március 2-a óta sok víz lefolyt a Maroson, és Borbély Zoltán zeneszerkesztő, valamint Marton Marika illusztratőr ma is szívesen emlékezik az elmúlt évtizedekre. Az interjúk 2016-ban és 2017-ben készültek. A zenei betéteken Szabó Edit, Poparodika, Bokor Ildikó és Zeiss Gabriella énekel. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ifjúság, álmod oly merész, még titoka van, és ez oly nehéz. Hisz érzed már, szép az élet, és álmaidból vágyod ébred. Jöjj, ifjúság, már az élet, megnyílik ma már néki minden szív. Repülni vagy álmok szárnyán, tudom miért kiállt, már tudom miért e vágy téged hív. Szerelem fiatalon eszik, míg titoka van, és ez oly nehéz. Hisz érzed majd szép az élet, és álmaidból vágyod ébred. Jöjj, ifjúság, már az élet hív, megnyílik ma már néki minden szív.
Borbély Zoltán neve ismerősen cseng, nem csak az idősebb hallgatóink számára, hanem remélem, hogy a fiatalabb hallgatóink számára is, hiszen a zenei felvételek és nagyon sok hangfelvétel, ami a Marosvásárhelyi Rádió szallagtárában megvolt, vagy még mindig megvan, az Zoli bácsinak köszönhető. Hogy kezdődött ez a szép karrier, a rádiós karrier, Zoli bácsi? Mert én úgy tudom, hogy nem sokkal a Marosvásárhelyi Rádió indulása után már belecsöppent ebbe a tevékenységbe.
Én a Bolyai Liceumban voltam tanár, és amikor oda mentem egyetem után rögtön, akkor Kozma Béla volt az igazgató, akkor volt nagy felújítás után az iskola, és arra kért, hogyha beenged az osztályba, akkor két évig innen nem menjek el. Megfogadtam. Majdnem 2 évig ott voltam. De közben aztán az történt, hogy Kozma Mátyás volt a rádió zene osztályán, az orgona művész és zeneszerző. Egyik este a koncerten találkoztunk, azt mondja, hogy te, nagyon hívnak ide a Filharmóniához. Nem jönnél helyembe a rádióhoz? Mondom, még lehet szó róla. Aztán így egyszer csak rászedtem magam, lementem, és így ott rekedtem.
Akkor még itt döntötték el, hogy kit vesznek fel? Mármint a Marosvásárhelyi Rádió döntötte el, hogy kivel szeretne dolgozni?
Persze, akkor igen.
Milyen feltételek voltak 59-ben a rádiónál, amikor zeneszerkesztőként felvették?
Nem volt semmi különösebb feltétel, mert akármit kérdeztek, benne voltam mindenben. Műszakiban is könnyen beleilleszkedtem, sőt, évekkel később, ameddig jóban voltam Magos Dénessel és a műszakiakkal, aztán Magos Dénessel érbe kerültük, mert igen, sok mindenben belevertem az orromat. Mert én közben jártam sokat a bukaresti rádióhoz, nem úgy, mint a volt kollégák, és ott sokat láttam, tanultam, a tévéhez is sokat jártam, az Elektrekorthoz is nagyon jó barátaim voltak, sokat jártam, és nem beszélve a Pesti Rádióhoz is járogattam, ugyebár Halkovics János volt az egyik zeneszerkesztő, a jó barátom, és ismertem az egész világot ott.
Szoli bácsiról tudni kell, hogy nem csak zeneszerkesztője volt a Marosvásárhelyi Rádiónak, hanem a hangfelvételeknél technikusként is dolgozott. Nem bízta egy olyanra, akinek se füle, se nem érdekelte az, hogy most mi történik.
Néha sajnos volt, hogy nem bíztam, de általában szerettem egyedül dolgozni, és lehetett is az úgynevezett hármas stúdióban, mert elején nem, de később kaptunk Magyarországról 4 magnót, távirányítással működtek, és volt új magyarországi keverő, az első volt a Beloján is, nem tudom még mik. A végén annyira otthon éreztem magam, hogy nem volt nekem szükségem operatőrre sem. A keverő azt tartól indítottam a magnót, itt nem volt probléma.
Ezek a felszerelések a Magyar Rádió által kifejlesztett keverők és magnók voltak?
Volt a Beag, egy gyár. Ott is voltam Pesten.
Ez gondolom, hogy a csúcs technika volt abban az időben.
Akkor az volt, és voltam a gyárban, kaptam dugaszokat, stb., amit nálunk nagy probléma volt.
Amúgy ezt a keverőt meg a magnókat a bukaresti rádión keresztül kapta a Marosvásárhelyi Rádió, vagy baráti, meg ilyen-olyan kapcsolatokon keresztül?
Nem, egyformán kapott mindenik. Egyformán a Bukarest importálta.
A többi területi stúdiónak is hasonló felszerelése
igen.
volt?
Kolozsvárnak is volt. Borzsolt Viktorra nagyon sokat dolgoztam a kolozsvári rádiónál.
Még a kezdetek kezdetén talán orosz magnók is voltak. Vagy azok utána jöttek be?
Voltak persze, a mézek.
Melyiken volt jobb dolgozni, az oroszon vagy a magyaron?
A magyart összesen lehetett hasonlítani, mert automatikusan állította az 50 Hz frekvenciát magának. Akkor nagyon nagy baj volt a villannyal, nagyon sokszor 48-ra, még 48 alá is majdnem lement, és az zenei szempontból nem volt jó. Rengeteg olyan felvételem van, ami így készült a rádiónál, és ha ma egy ilyen 50 Hz-es magnóra tesz, ez minden legalább egy fél hanggal magasabban szól.
Nagyon nehéz volt akkor zenefelvételt készíteni? Kérdem ezt azért, mert ma úgy veszik fel, hogy minden hangszert külön sávra, énekest külön sávra, akkor hogy oldották meg a hangfelvételeket?
Nem volt sok csatorna a hármasban akkor. Hát elosztottuk az embereket. Ketten álltak egy mikrofonnál, hárman a másiknál, így volt, osztogattuk őket, ahogy lehetett. Sokat küzdködtünk, és terepen pláne nagyon sokat küzdködtünk, és rengeteget oltunk. Terepen is zenefelvételekkel elkezdve Sepsi az a legtávolabbi, vagy Kézdivásárhely, fel Csíkig, Marosi vízig.
De ennek ellenére irigylésre méltó a hangminőség még ma is. Tiszta a hangfelvétel, mindenki jól szól, mindenki a helyén van. Akkor milyen mikrofonokkal dolgoztak? Mennyire voltak profi mikrofonjaik?
Később megjelentek a kondenzátor mikrofonok, elején csak AKG dinamikus mikrofonok voltak. Az megnehezítette a munkát. Később megkaptuk a kondenzátor mikrofonokat, és akkor a palotába is azzal mentünk, és az bizony nagyon jó volt.
A szalagtól függötte a hangfelvétel minősége?
Persze, hogy függött. Kolozsvár C szalaggal kezdte, mi csak CH-val kezdtünk, és akkor jött a CR, CPR, aztán az Akva.
Most már BACF is van, akkor volt az Orvó.
Az volt a különbség, hogyha nem vigyáztunk, felment a plafonig, nagy sebessége ment a magnó. Nem volt tapadása egymáshoz.
Zoli bácsi, akkor is egy sávra rögzítettek a stúdiószallagon?
Igen.
Ez mindig 58-tól errefele?
Stereo felvételünk nem volt, stereo, nem csak mono felvétel, teljes szalag szélességben.
Akkor gond volt a szallaggal?
Ja, hát évek szerint változott a helyzet. Volt, amikor volt pénz a rádiónál, évvégén szokott általában pénz megmaradni, és akkor, na, Borbé, ennyi kell elkölteni. És akkor én éjjel-nappal dolgoztam. Éjjel-nappal csináltam a felvételeket, hogy valamennyi pénzt el tudjanak költeni, ugyebár a rádiónak a vagyonából. De volt, amikor nem volt szallag, az okozott rengeteg problémát. A magnók azok is okoztak néha, műszakilag nem feleltek meg éppen a zenének, mert ugyebár úgy hívtuk, hogy nyávogott az. És ez sok gondot okozott.
Egy tekercset mennyit tudtak használni? Hányszor tudták felhasználni?
Akárhányszor.
De, nem ettől de nyúlott meg a szallag?
A zenefelvételeket, amiket aztán később feldaraboltuk, dobozba tettük, stb. Lemértük, kifizettük, stb. Azt úgy maradt, hogy van a szallagtárban még esetleg megmaradva. De az épszalagot, sőt, rengeteg ragasztó szalagot is fel tudtunk használni. Volt ragasztó, különböző típusú ragasztónk volt.
Régebben különböző még ilyen aceton alapú ragasztók is
különböző
voltak?
Különböző típusú szalagokhoz különböző ragasztók voltak, igen. És azt ott kevertük.
És az jobb volt az a ragasztó, vagy jobb volt ez a ilyen Celux, a mostani, a legújabb?
Az később jelent meg a Scotch. És akkor megjelentek ilyen kicsik műszerek, amivel lehetett vágni és összeilleszteni és ragasztani. Később, amikor megjöttek a magyar magnók, voltak régi szalagok, amik függőlegesen mozogtak a fej előtt. És akkor törtem a fejem, s volt egy nagyon jó barátom a számítógépnél, akkor indult el a gyár, Sárközi István, és mondom, de István, én lerajzoltam, mit akarok csinálni, és mentsek meg szalagokat. Mondom, hát mikor úgy nyávog, akkor lerögzítem, hogy ne tudjon függőleges irányba mozogni, és kész, jó, megcsinálta. De hát a technika az nagyon ellenem volt sokszor, amikor jöttem ilyen ötletekkel.
De mindenki élvezte a hasznát.
Hát aztán lehetett élvezni, bebizonyítottam, de hát én azzal maradtam, amikor valaki nagyobb műszak is azt mondja.
Zoli bácsi, amikor oda került zeneszerkesztőként a Marosvásárhelyi Rádióhoz, akkor már valamilyen zenei szallagtár volt? Bukarestből már kaptunk valamilyen hangfelvételeket?
Kezdődött a szallagtár, ahogy bemegyünk a hármas kabintól balra, len a pincében volt úgynevezett zeneszallagtárát, oda nem sok szalag fér be, akkor szükség volt akkumulátoroknak a helyre, és akkor onnan szépen kirakták a szalagokat. És akkor kezdtünk vándorolni. Végül ott, ahol most a hármas kabin mellett csinálták sajnos a tévének ezt a leválasztást, oda kerültek be a szalagok.
De az nagyjából ott volt 2014-15-ig.
Volt egy kolléganőm, aki nagyon ügyes volt, Kozma Györgyi. Ő könnyűzenéket fordított le különböző nyelvekből, mert ha valami könnyűzenét betettünk a szalagtárvonnak, kellett tudni a tartalmát. Nos, ő aztán nekiállt spanyolból, stb. Fordított. Ez például a Grossman Péter. Itt van, hogy milyen felvételei vannak a rádiónál.
Annak idején ránézésre is lehetett látni, hogy melyik dobozban mi van, mert például a népzenét megjelölték P-vel, a könnyűzenét U-val, és a többi.
Megjelöltem elején.
Ez kötelezően ajánlott volt, vagy Zoli bácsi, hogy megkönnyítse a munkáját?
Könnyebbség volt. Hogy kerestem egy kamarazene darabot, akkor nem mentem a népzenéhez, ott a P betűk, ahol voltak, ott nem ott kotoráztam. De annyi év alatt én úgy megismertem a szalagtárat, hogy kértek egy szalagot, egész közel kotoráztam mellette. De aztán később, 90 után nagyon összebonyolították az egészet, hülyeségeket csináltak, üres helyekre betettek valamit, közben az az üres szalag, az fenn volt egészen magasan a polcon, az volt az eredeti felvétel. És később kaptam egy zengetőt, vízhangosítót. Szegény Szép Attilának adtam át, mikor eljöttem a rádiótól, nem tudom valahol megvan-e. Nagyon sokat használt. Az összes népzene régi felvételeket mind átmásoltam vele, hogy ne szóljon annyira süketül, mert a hármas stúdió az bizony nem éppen zenének való, de ott zenélnek, ugye már, és süket terem, nem úgy van, mint Kolozsvárnak jól szól a nagy stúdiója. Én voltam ott a Vásárhelyi Filharmóniával és kórusával tömegdalokat felvenni. Oda mentünk Szalmán Lóránt vezényelt szegény, meg kellett, Bukarest követelte.
Zoli bácsi, amikor eldöntötték, hogy egy népzenei felvételt, vagy egy könnyűzenei felvételt szeretnének rögzíteni, az nem volt elég, hogyha a zeneszerkesztő, nevezetesen Borbély Zoltán azt mondta, hogy ez jó, ez legyen meg nekünk is. Már előtte is kellett egy bizottság, aki eldöntötte, hogy most erre szükség van, pártpropagandának megfelel, vagy nem felel? Vagy hogy működtek ezek nem a van. Dolgok?
Bejött a rádióhoz Madaras Gábor, Cseh Judit. Nagyon sok jó énekesünk volt. És annál több jó prímásunk. Bejött az énekes, ezeket akarom elénekelni. Na jó, a szövegek, meg lesz a szöveg is. Akkor behozta a szöveget, be kellett vinni a szerkesztőtársnak. Úgynevezett vizára, ellenőrzésre. Ő, amire nem írta rá, hogy dá, az nem készülhetett el felvitel. Addig volt ez a figura, ameddig nem jött Liviu Sebestyén. Amikor ő megjött, maga felel, csinálja. Akkor így volt. De régebb, könnyű zenén, mindenért át kellett böngészni a sorokat, nincs-e valami hülyeség, és akkor beadni a Dilinek. Mikor ráírta, hogy dá, akkor na, jöhettek nem 20-szal, hanem 18 számmal. felvételre.
Na de például azt nem lehetett megoldani, ez most okoskodás a részemről, hogy felvesszük, mert talán lesz-e jobb idő is. Én ma is találok a szallagtárba olyant, hogy nem tudom, hogy ment át a cenzorán. Mondjunk egy Cseh Judit számot, hogy kukorica földön együtt kapáltunk. Amúgy a szövege semmit mondó, ha azt vesszük, de rá lehetett volna húzni, hogy persze, mert mindenki tudja, hogy mit csináltak kapálás közben, és akkor ez nem volt probléma, hogy ilyen áthallások voltak benne?
Nem, ezt már nem böngészték.
Ezt nem nézték, hál' Istennek.
Nem böngészték. Meg volt az eredeti felvétel, azt tettük legfelül a polcra, ami nem tudom, mi lett velük.
És van belőle egy pár.
Csináltam egy másolatot, az volt az operatív vagy emissziós másolat. Az emissziós, amiért fizettünk, operatív, amit lemezmásolat, stb. Koncerten vettünk fel, stb. És akkor az adásban az emissziós jelzéssel, vagy az operatív jelzéssel, mert az originál volt eredeti felvétel, ami felkerült a polcra.
És azt sosem használták adásban?
Nem. Az be volt téve egy nájlontasak.
Ha kellett egy másolat, mindig az eredetiről igen, készítették?
Azt kellett levenni, igen.
Említette Zoli bácsi, hogy bejöttek az énekesek. Olyan volt-e, hogy Zoli bácsi kellett megkeressen XY zenekart vagy énekest, hogy szeretnénk, ha a Marosvásárhelyi Rádióban is lenne hangfelvétel róluk. Mennyire ment ez könnyen, hogy kevés pénz van, de azért jó volna?
Volt olyan, hogy jöttek be Csíkból, a Népi Együttestől, és úgy csináltuk a felvételt, mint akár Rózsa Bélával és Cseh Judittal. Zenekari számokat is játszottak is, énekeseket is hoztak. Nagyon sok ilyen vidéki, udvarhelyi, csíki, sepsi szólistáink voltak, akik bejöttek, és aztán a zenekarral együtt megcsinálták a műsorukat, amit akartak énekelni.
Annak idején milyen volt a kapcsolat például a Filharmóniával, a színházzal? Mennyire volt nehéz őket beszervezni bizonyos hangfelvételekhez?
A Filharmóniánál volt olyan eset, hogy Bukarest lejött egy listával, amit én küldtem föl, hogy ezt szeretnénk, ha felvennénk. Tehát ők fizettek, felvételt együtt kellett megcsinálni. Volt olyan eset, hogy bizony engem a Tornyosházban, a Nagypárt kastélyban hívtak, és kérdezték tőlem, hogy miket veszünk fel. Azt mondták, oda hívatták Zoltán Aldát, pontosan sose felejtem el, és engem, és kiadták a parancsot, hogy ezeket a műveket vegyük fel, és nem ezeket, amiket én beküldtem, volt benne az is, de ilyen esetem is volt.
Azokkal a hangfelvételekkel, amit már jóvá hagytak, de nem tudott elszámolni, akkor mi lett ezekkel? Szólott a Román Rádió, hogy hát ennye-bennye, azért mégis mi diktálunk, vagy akkor is a pár diktált?
Nem törődtek vele.
Például azok a hangfelvételek, amelyeket Bukarest fizetett, azok Bukarestbe is elkerültek?
Persze.
Akkor megvan a Román Rádiónál is, és megvan nálunk
van
is.
Van olyan, nagyon sok olyan felvétel, amit együtt csináltunk Bukarestben, például volt együttes kórusával, Szalman Lóránttal, vagy Birtona Judittal. A felvételek egy része, madrigálok voltak persze, azok a 8-as stúdióban készültek, és a nagyméretű művek, mint az Olá Tibor 4 madrigálja, és nem tudom mi, az nagyon nehéz felvétel volt. Olyan eset volt, hogy bent voltam a kabinban, a hangmesterrel, egy nő volt, és Szalmán beleizzadt, hát meleg volt, ott nem volt baj a fűtése, és fogta magát, és ledobja az ingét, maradt a nadrágba, és meztelenül, jaj, beszól a nő feláborodva, hogy engedi meg magának, hogy így elkezdik énekelni a Olá Tibor madrigáljait.
A Bukaresti Rádiónak ezek a zenei stúdiói direkt zenére voltak építve?
A 3-as stúdió népzenének volt, és a 8-as stúdió könnyűzenének, kamarazenének, skórusoknak, stb. És a koncertterem az ilyen nagyobb lélegzeti felvételekre volt. Este 11-kor ki akartak rugni, beszóltak Römönéz. Listit. És akkor vettük fel egyszer a 8 szólamú kórusművét, a Köztársaság című kórusművét Csiki Boldizsárnak.
De itt a Marosvásárhelyi stúdióban is sokszor éjjelben nyúlóan rögzítették a hangfelvételeket.
Nem éjjelben. Reggel.
Akkor reggeli.
Jöttek a kollégák, és én maradtam. Volt, hogy 32 órát dolgoztam bent.
Tehát ezt hogy lehet bírni?
azt én is kérdezem, de utána hazajöttem, és este fele visszamentem, és éjfélig ott voltam. És akkor reggel megint be kellett szaladnom, és délbe ültem a vásárhelyi repülőre, és mentem Bukarestbe. És hétfőn reggel gyűlés volt délutánig, mert ilyen is volt. Osztottuk a semmit, szoroztuk.
Nagyon sok vinil lemezen látom felírva, hogy a Marosvásárhelyi Rádió hangfelvételét használták. Akkor nehezen ment ez a csere, hogy átadtuk az Elektrekornak a hangfelvételt, vagy akkor állami volt mindenik intézmény, és akkor ez olyan könnyebben ment ez a cserebere.
Baráti alapon. Nagyon sokszor, mikor bemutatásuk volt az Elektrekord, mindig járt terepre, és bemutatták, hogy mit akarnak kihozni lemezet, akkor bejött a rádióhoz Elián elvtárs. Megbeszéltük, hogy mi kellene neki. Volt, amikor csak romániai könnyűzene kellett magyar nyelven. Egy teljes lemezt csináltunk. Csináltam itt a felvételeket magyarul, és utána ők kihozták a lemezt.
Ez a rádiónak miért volt jó? Ez nem volt konkurencia akkor,
nem,
abban az időben?
Dehogy volt.
Vagy örventünk, hogy a mi felvételünket használják?
Igen, nem volt semmi.
Szerzői jogokba se ütközött? Vagy akkor még nem is tudták, hogy mi az?
Nem. Annyi kalózkodás volt, hogy ez nem igaz. Jobban voltam nagyon velük, és aztán mutogattak. Imre Sándor volt a karmester akkor a zenekarnak. Vele is megismerkedtem. Jó percek voltak.
Utoljára mikor készített hangfelvételt Zoli bácsi?
Nem emlékszem. Amikor kezdődött a szilvesztri fesztivál 90-ben, pont egy unokatestvérem Brassóban meghalt. Akkor volt aznap a temetése, amikor az első szilveszteri fesztivált fel kellett vegyem. Akkor azt végigcsináltuk a szilveszteri fesztivált, emlékszem.
Ilyen körülmények között hogy lehet oda koncentrálni a munkára?
Én sem tudom.
Vagy a profi az így csinálja, hogy el tud vonatkoztatni?
Nem tudom.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Régebben minden ilyen fontos eseményre ki tudtak menni?
Nem. A legelső magnunk az egy olyan jó nehéz bőröntke volt, hogy csak cipelni kellett, nem volt könnyű vinni. Kimentünk keresztúra a gyermekotthonhoz, na ott még ment a Philips junior, és mikor kimentünk Fiatalvárra, megbukott. Jöhettünk haza.
Hát a mostani digitális felvevőinkkel is az a helyzet, hogy kimegyünk terepre, felvesztünk, mire beérünk, már nincs felvétel rajta. Tehát ez bosszantó lehetett, főleg, hogy akkor nem egy órát csináltak Fiat falváig, hanem egy fél napot.
Persze. Gagyi erdőn keresztül, a gagytetőn ott volt az út annak idején. Emlékszem, hogy jöttünk terepről, télen borzalmas hideg volt. Sepsiszentgyőrről indultunk. Udvarhelyig, mikor megérkeztünk egy cukrászdába, bementünk, már félig meg voltunk fagyva. Onnan lekerültünk keresztúra, anyám még meleg vacsorába, kolbász, stb. Vártak. Betett téglákat a kályhába, és úgy indultunk keresztúról a Gagyi erdőn keresztül. A lábunk alatt amennyire volt a tégla, és az ablakot kellett töröljem, hogy a sofőr ki tudjon egy kicsit kacsintani. Borzalmas idők volt. Később jött aztán sofőrnek Veres Árpád.
A népdalénekes.
Igen, ő mesterkedett, hogy valami meleg tudjunk csinálni a kocsiban. Ne is említsük a kiszállásainkat. Se kocsi szempontjából, se berendezéseink szempontjából, se a kocsi fűtése szempontjából. Síralmas idők volt.
Na de akik hallgatják ezeket a hangfelvételeket, ezeket a zenei felvételeket, ők azt képzelik, hogy itt olyan csúcstechnika lehetett, és olyan körülmények, hogy az ember csak lubickolt itt a boldogságban, mert legalábbis, amit megcsináltak, azt jól csinálták. Azt tudjuk, hogy 1985. január 12-én megszűnt a Marosvásárhelyi Rádiónak a műsor sugárzása is a többi területi rádióval együtt, akkor a zenei és a beszélt szalagtár is mindenestől elkerült Zsilávára? Vagy valami maradt itt is?
Minden elment. Maradt egy kis csoportnak lehetősége, hogy össze-vissza másoltak zenéket, könnyű zenéket, és azzal szórakoztak, és megfigyelést végeztek. Fenn az emeleten, az egyik kicsi szobában volt, nem tudom milyen berendezésük. A többit mindent elvittek Bukarestbe.
De ezeket kazettára másolták, vagy stúdiószalagra másolták?
Maradt nekik magnó, és azzal szórakoztak egy páron, akiket nem akarok említeni, hogy kik voltak.
Mire emlékszik szívesen Zoli bácsi ebből az egész rádiós karrierből? Mi ad úgy elégtételt, ha alkalomattán úgy visszagondolja ezeket az éveket, nehézségeket is akár?
Hát elégtételt adna nekem az, hogyha tudnám, hogy a szalagtár nem úgy van, ahogy van. Ez nagyon nagy elégtételt, mert én azért nagyon sokat dolgoztam. És az mindent igazol, amit csináltam, csináltunk ott a rádión.
Amikor például egy ilyen népzenei felvételt hall a rádióban, úgy megdobban a szíve, hogy még az enyémet használják? És nem azt a változatot, amit már digitalizáltak és felturbóztak?
Hát néha igen.
Tóth Bélának például megjelent egy könyve, és ott nem sok ember dicsér, de Zoli bácsit kiemeli.
Megvannak.
Jó érzés, hogy elismerik a munkáját?
Hát jó érzés, de miért hencegjek vele?
Néha visszakívánkozik a rádióba? Úgy húzza a szív a rádió fele?
Húz, de hát mikor nincs szalagtár, amin dolgoztam egy életen át, hát akkor mit csináljak? Ez fura, nem?
Marton Marikánál vagyunk Nagykenden, és egy kicsit elevenítsük fel a rádiós éveket a kezdetektől napjainkig. Marikának mi volt a munkája gyakorlatilag?
Én műsorösszeállításokat végeztem, és szemfüles révén állandó problémában voltam, hogy a vizára is kerüljek, technikai vizára. A zenéket is, plusz a műsorokat. Nagyon sokat voltam ott. De ugyanakkor már előtte, mielőtt én vizsgáztam volna erre a szakmára, rengeteg illusztrációs munkát is végeztem.
Mennyire volt másabb az 50-es évektől a 85-ös évekig az ilyen illusztratőri munka, mint manapság? Ma nagyon sokat kínlódunk a szerzői jogokkal. Akkor volt-e valami hasonló, amit figyelembe kellett venni?
Volt. És ezek azok a dolgok, amit nagyon nehezen lehetett az új generációval megértetni, hogy a világon mindenhol volt jogdíj, nem volt olyan súlyos visszacsengése, mint manapság. Nekünk akkor is kellett leadni. Bukarestnek kellett küldeni a műsorokat, melyik műsorhoz milyen zenét használtunk. A hazaiak egyféleképpen voltak nyilvántartva, a külföldiek. Meg volt a százalék, hogy mennyit használhatunk. Hazaiból 80% és külföldi zenéből csak 20%-ot volt szabad használni.
Na most éppen fordítva van, vagy még több a külföldi, mint a hazai?
Nekünk az újraindulásnál is volt egy esélyünk, amikor Bukarest is adott egy kicsit szabadabb mozgást, de ugyanakkor a Magyar Rádió sok mindent felvállalt, értünk.
A budapesti?
Igen, a Kossuth Rádió. Nagyon hosszú ideig az ők részüket nem kellett nyilvántartsuk, mert ők állták a sarat a zenei jogdíjért. Vagy mindegy, mert irodalmi jogdíj is, és minden van a jogdíjak között. 95-től kezdett jobban és jobban szigorodni a dolog. Mert a művészvilágnak mind nehezebb és nehezebb volt a megélhetősége, képes volt egy leér is betelefonálni. Nem csak szerző, hanem énekes vagy előadó művész, mindenkit nyilván kellett tartani. Tehát ez létezett. Ez nem újdonság.
Ott volt 85. január 12-e. Marton Marika adásban volt.
Igen.
Hogy történt a műsorok letiltása?
Bent voltam adásba, déli adás volt. Egy óra után 10 perc, 12, nem tudom pontosan.
A 4-2 környékét mondják, igen.
Olyan körül volt, amikor Bukarest ránk telefonált, hogy ettől a pillanattól Vásárhelynek a műsora megszűnt. Kontroll ott van az adó kabin mellett. És akkor megálltunk, hogy na most miről van szó? Kezdtünk telefonálni a vezetőségnek, hogy tudják ezt? Nem miről van szó. Letiltották az adást. Ez már az ők szintjükön működött, hogy mit tárgyaltak, mit nem tárgyaltak, de a végén nekünk ezt közölték, hogy áramsporlás miatt a rádiót megszüntetik.
Akkor hol volt a magyar adás? Volt reggel is, délbe is, délután is?
Igen, reggel volt egy-egy óra, délbe volt csak magyar nyelven, és délután annyival több volt a román kollégáknak, mint amennyi nekünk délbe volt, és magyarul is volt adás délután is.
Azt hiszem, ez az a korszak, amikor sorba ment a temesvári, a kolozsvári, a vásárhelyi, bukaresti rádió. Ugyanazon a frekvencián ment minden területi stúdió.
Egyik adta át a másiknak.
Abban az időben csak kimondottan középhullámon sugárzott a rádió, de akkor országosan hallható volt, hogyha így összekapcsolták a stúdiókat? A Marosvásárhelyi rádiót lehetett hallgatni Temesváron is, meg
minden.
Szatmáron
nem.
is?
Mert az adók, ami sugárzott, az azért megvolt, hogy melyik területnek, melyik tartománynak, hogy így mondjam, mert akkor tartomány volt. Mi azért tudtuk, hogy nem csak
a
Székelyföldön fogják, hanem fogtak Brassóba, még Gyulafehérváron is. És aztán Kolozsvárat a természetes. De érdekes módon, hogy voltak olyan alkalmak, amikor Erdélyt jól befogta a Kolozsvár is, Vásárhely is, azért voltak jó dolgok is.
A 85-ös megszüntetés előtti korszakban mennyire volt családias ez a légkör? Mert említette Marika, hogy induláskor mindenki fiatal volt, mindenki lelkes volt, mindenki segítőkész volt. Ez 85-ig kitartott, vagy közben azért változott a helyzet?
Jó. Nyilván, hogy komolyodott a társaság, de egy nagyon jó szellemet épített ki az akkori vezetőség, és velük együtt a fiatalság. Ha nem is minden hónapban, de minden negyed évben, még sőt hamarabb, az akkori KISZ szervezet, vagy ha nem a KISZ szervezet, akkor a párt szervezet, valamilyen találkozót szervezet, hogy együtt lehessünk, hogy egymást megismerjük. Nem csak abból a pár percből, amikor a műsorokat készítjük, vagy ez hasonló, hanem együtt lehessünk. Az igazi arcunkat is megmutathassuk, igazából megismerjük egyik a másikát. Ez nagyon fontos egy munkaközösségbe. Együtt kirándultunk, együtt bulisztunk, flekkeneztünk együtt. Tehát voltak olyan momentumok, amikor meg tudtuk ismerni az igazi embert, és barátságok köttettek, nem csak szimpla kollégai viszony. Voltak olyan mozzanatok, amikor a fiatal elaludt, és akkor kellett pótolni helyette valamilyen munkát, és soha el nem felejtem azt a gyűlést, amikor a főmérnök felállt, és azt mondta, hát uraim, fiatalok, próbáljuk megmagyarázni, hogy itt nem lehet hiányozni, vagy nem lehet elkésni, de hát fiatalok.
A kezdetekkor konzervadással indultak. Mikor jött be az élőadás? 85-ig egyáltalán nem volt, vagy 85-ben is már volt?
Híreket.
A híreket igen, már élőben
igen,
mondták?
Igen. Főleg a déli adásnál. Ott már ilyen jellegű, vagy olyan jellegű szalla következett, azt X szerkesztő, aki akkor szolgálatos volt, bemondta. Szóval szép lassan, fokozatosan kialakult a szolgálatos szerkesztői funkció, meg a feladat. Elosztás, időkérdése volt minden.
De bizonyára 85-ig többet nem lehetett mondani élőben, mint amit jóvá hagyott a cenzor.
Ennyire nem volt rideg a felépítése a műsoroknak, de azért mindenki tudta, hogy meddig lehet, és meddig eresztheti a műsorában azt, amiről beszélget. És már az alanyát úgy kérdezte, úgy irányította a kérdéseivel, hogy ne legyenek problémái. Ugyanígy a műsorvezetésbe is igaz, le volt írva a szöveg, hogy azt tudták utólag is kontrollálni, hogy mi ment be. Akkor is történt, hogy bakizott egy szerkesztő műsorvezető, de nem voltak olyan jellegűek. Azt hiszem, egy vagy két esetre tudok visszaemlékezni, amikor tényleg a szerkesztőt keményen előszedték, mert valamit mellé beszélt, de semmiképpen nem politikai hibának mondható, hanem valami egyéb jellegű volt.
Akkor mertek élőbe hívni meghívottat? Vagy akivel így interjú készült, vagy portré készült, az kötelező módon felvett anyag volt?
Csak felvett és ellenőrzött képpen mehetett. Mert ugye egy külső ember az nem tudhatja a szabályokat. Mindenki tudta, hogy cenzurálják az újságot, a tévét, a rádiót, a minden egyes kultúrintézményt. Felvették szallagra, aztán utána a szerkesztő volt, mit bütyköljön, ha éppen arról van szó, de nem emlékszem olyan tragikus eseményre.
Sokan, amikor a cenzuráról beszélnek, negatívumként emlegetik. Ennek volt-e valami pozitív oldala?
Igenis, meg nem is. Igen azért, hogy meg kellett tanulja a szerkesztő, vagy az illető személy, aki készítette az anyagot, hogy miről beszélhet, és mi az, amit megfogalmazhat. A műsor lehallgatáskor, mondtam, rengeteg alkalomkor ott voltam. Volt eset, hogy na, ezt ki kell venni, de mindig a szerkesztő jelenlétébe. Én amíg élek, nem felejtem el, hogy a perzsa szőnyeg volt a legnagyobb probléma. Mert akkor létezett Vásárhelyen perzsa szőnyeggyár. És rengeteg alkalom volt, hogy készítettek a kollégák ott anyagot, és azt se tudtam már a végén, hogy hogy tudja megmagyarázni, hogy bogozás, nem bogozás, kötés, fűzés, szövés, de nem perzsaszőnyeg. Nagyokat nevettünk, mert nevettünk, inkluszív a cenzor is.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Eljött 89. december 22-e. Ki volt az, aki legelőször belépett a Vásárhelyi Rádió kapuján?
Gáspár.
Neki jutott eszébe?
Lekem? Gáspár és Vári Marianna.
Marton Marika is valahol ott volt,
ott volt
az elején.
Én is mentem, de mi úgy mentünk hároman, Schwarz Viktorral, Dömbölj Roland. Az emberek elindultak tüntetni, és köztük voltunk mi is. Hopsz, mikor Gáspárral beszéltünk telefonon, s Marianna, mindenki a másikat értesítette. Mire észbe kaptunk, már Gyárfás Éva is ott volt. Jó magam is ott voltam. Dömbölj Roland, Schwarz Viki, az a négy fiú, aki őrizte az épületet, És ők már mindent tudtak, hogy mit kell tovább, mert ugye Bukarestre nekik megvolt a kapcsolatuk. Oda koncentráltunk hárman, négyen, hogy na most mit csinálunk. Nekem a táskámban volt a szünetjel. Mikor én elmentem májusba, betettem a táskámba, és azt mondtam, hogy én hiszem azt, hogy én még egyszer ezt felteszem a rádiónál.
És ha nem lett volna Marikánál a szünetjel, akkor a szalagtárban sehol nem lett volna
sehol
meg?
Sehol nem volt. Nem volt. Egy volt. Egy szünetjel.
Tehát elindult a Marosvásárhelyi Rádiónak a műsorsugárzása. 22-én mikor indult el? Délután már elindult?
Délután volt egy bejelentkezés, de utána hát le kellett ülni, mert anyag nem volt. És akkor kezdődtek a szervezkedések. Gáspárral nagyon nagy feladat hárult. Nagyon nagy. És messze menően nincs eléggé tiszteletbe véve, se megtisztelve, hiszen nagy bátorság volt részéről ezt. És Mariannának és Gyarmati Dénesnek ezek az emberek reszkíroztak, mert senki nem tudta egy pár napig, hogy hogy lesz. Sőt, egészen márciusig, amíg a második cirkusz megtörtént. Ugye addig zajlottak a bonyodalmak, csak annyi erőt, biztonságot éreztünk magunkba, hogy mi ezt túl fogjuk vinni, és beindulunk. Aztán jöttek segíteni a volt kollégák, de visszajönni nagyon későre, május közepén kezdtek visszajönni teljes egészében, mikor a stúdió elismert lett, és adminisztrációs képpen is beállt rendes, normális működésbe.
Milyen volt a zenei politika mondjuk 85-ig és 90-től erre fel, amíg ott dolgozott?
Elsősorban egy szabály volt. 20% lehetett külföldi muzsika, és 80% hazai. Ezért történtek azok a felvételek, amelyek bekerültek a szallagtárba, hazai énekesek, hazai zenekarok, nem csak Bukarest készíthetett felvételt, hanem itt is helyben kellett.
Marton Marikának az élet összefonódott a zenével. Nagyon. Ha most hallgatja a műsorát a Marosvásárhelyi Rádiónak, néha bosszankodik, hogy ez a zene nem itt kéne menjen, hanem ott kéne menjen, nem így kéne legyen, hanem úgy kéne legyen. Magába szerkesztje a műsorunkat zenei szempontból?
Mást hiányolok. Nincsenek zenei műsorok szerkesztve. Ez nagyon hiányzik az adásból. Jó, lehet, hogy most más a divat. Lehet, hogy most másképp látják a kollégák. De minden műfajnak megvolt a helye, és az nagyon hiányzik. Lehet, hogy én ott maradtam abba az időbe, de az új időbe is volt rock műsorom, volt tini műsorom, volt népzene műsorom, volt szimfonikus műsorunk, arról nem beszélek, operett műsor, opera műsor, hát ezek mind hiányoznak. Nem jó mindig egy veleget szerkeszteni. Néha alkalmat kell adni bizonyos műfajnak, hogy kibontakozzon, hogy megismerje a hallgató a mai énekest, vagy a mai zeneszerzőt, vagy ehhez hasonló. Tehát ezek hiányoznak.
Régebben a zenét a szerkesztő az ízlése szerint válogatta és kérte a zeneszerkesztőtől, vagy a zeneszerkesztő a műsor témájához ajánlotta a zenét?
Voltak olyan jellegű műsorok, mert nagyon sok volt a szerkesztett műsor, és a zenével volt illusztrálva. És akkor ahhoz meg kellett keresni a hozzáillő muzsikát. Minden napnak volt valamilyen szerkesztett műsora, és az nagyon jó volt.
Annak idején például a Művészvilág, vagy valaki más intézményből támadta-e a rádiót, ha kellett, ha nem?
Nem. Nagyon érdekes, olyan kapcsolata volt a rádiónak a színházzal és a színi világgal, és a Színi Akadémiával, hogy én nem hallottam olyan jellegű. Most az utóbbi években már kezdődött, de akkor mindig az volt a hátterébe, hogy miért csak ezt használják, ezt a szemét, vagy miért csak azt a szemét használja a rádió. Tehát ez volt a probléma. És ebből kifolyólag egymást is piszkálgatták, vagy éppenséggel azt a műsor szerkesztőt, aki használta. Nekem is volt személyesen egy konfliktusom. Rám erőszakolták, hogy az illető művésznőt használjam, és én megmondtam első pillanattól, hogy nem odavaló a hangja. Más jellegű a hangja. Használjátok. És én szépen leépítettem egy rövid idő alatt. Nekem nem felelt meg, mert én hallottam a visszataszító hangsúlyt, hangot, s mindent. És ebből kifolyólag voltak olyan helyzetek, amikor üzent, nem mert szembe kerülni velem, mert azért én megmagyaráztam volna neki egy-két dolgot, hogy mi hiányzik a hangjából, és mi hiányzik a beszédjéből. Az akkori főnök asszonynak megmondtam, hogy nekem te ne hozzál embert. Én, ha nekem kell művész, én tudom, hogy kit hívjak.
Most sem személyesen mondják el a véleményt, hanem üzengetnek Facebookon keresztül, vagy másoknak mondják el.
Ez a borzalmas, ez a Facebookos egyik-másik molesztálása, vagy mocskolóda. Hát ez egy olyan közönséges dolog. Azt mondtam, ez semmiféleképpen intellektuel emberekre nem volt. És egyet ért velem valaki, vagy nem ért, én bárkinek a szemébe megmerem ezt mondani, mert higgyétek el, hogy ezt a legegyszerűbb, legprimitívebb emberek se használják. Ez nem val művelt emberekre.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Borbé Zoltán zeneszerkesztővel és Marton Marika illusztratőrrel, a Marosvásárhelyi Rádió egykori munkatársaival beszélgettünk a hőskorról és a rádiónál zajló tevékenységekről. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolok. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még andalom. Kismadár, ó kismadár, vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még andalom. Jött a nap, amikor búcsúzott, szomorúan rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze